miről szól a népszámláláson belül az a kérdés, hogy mi az önvallása. Tehát az adatok értelmezéséhez ez fontos lenne, hogy itt felekezetről van szó, vallásosságról van szó, megkereszteltségről van szó, miről van szó ön szerint.
Nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéssel kezdjük a beszélgetésünket, mert azt hiszem, hogy ez a perdöntő kérdés. Tehát mielőtt bármilyen adatokról és arányokról beszélgetünk, a legfontosabb azt tisztázni, hogy miről akar szólni a népszámlálás kérdése, vallásra vonatkozó kérdése, és aztán, hogy valójában tényleg az adatok alapján mire gondolhatunk, hogy végső soron miről szólt. Kicsit vissza kell menni a népszámlálás elejéhez, még a 19. századhoz, amikor kialakult ez a kérdés, hogy vallása felekezete. Akkoriban Magyarországon a személyigazolványba, tehát a leghivatalosabb okmányba szerepelt, hogy milyen vallása van valakinek. Vagyis tehát akkor, amikor a magyar lakosság elkezdte kitölteni, vagy hát kérdezőbiztosok révén elkezdték fölvenni az adatokat, akkor ez a kifejezés, hogy vallása a lehető legegyértelműbben arra vonatkozott számukra, így értették, hogy melyik egyháznak a tagja, vagy melyik vallási közösségnek a tagja. Nem gondoltak akkor egyáltalán arra, hogy a kérdés azt firtatja, hogy vallásosak-e, van-e valamiféle emocionális vagy más viszonyuk az illető egyházhoz, akár Istenhez, pusztán ezt a kérdést tették fel, hogy vallása, az azt jelenti, meg van-e keresztelve, vagy be van-e jegyezve. Ez olyan kérdés, mint hogy azt kérdeznénk meg, hogy rendelkezik-e jogosítvánnyal, vagy nem. Nem azt kérdezzük, hogy vezet-e autót, szeret-e vezetni, most éppen nincs autója, de ha lenne, akkor használná, nem ezt kérdezzük. Ezt az egyszerű kérdést tesszük fel, van-e jogosítványa. A vallása kérdés erre vonatkozik a népszámlálás történetének az első 100 évében. Aztán történt egy nagy változás, a nagy változás pedig elsősorban kulturális változás, nevezetesen is az, hogy a vallás kifejezés egyre kevésbé jelentette a vallási intézményhez való formális odatartozást, és egyre inkább jelentette a vallási érzületet, vagy a vallási meggyőződést. És a népszámlálás legfiatalabb történetében ez kapott még egy többlet gellert, hogy a lehető legjobb szándékkal, azonban sajnos nem túl magas szintű hozzáértéssel 2011-ben úgy döntött a KSH akkori vezetése, egyeztetve a magyarországi, főleg a nagyobb, de nem csak a nagyobb vallási közösségek illetékeseivel, akik között szintén azon az egyeztetésen nem voltak túl sokan, akik társadalomtudománnyal, vallásszociológiával érdemben foglalkoztak volna, úgy gondolták, hogy az lesz jó a vallási közösségeknek, az egyházaknak, ha nem azt a kérdést teszik fel, hogy vallása felekezete, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy melyik valláshoz vagy felekezethez érzi magát odatartozónak. És azt gondolták, hogy vannak sokan, akik formálisan nem tagok, de vonzódnak hozzá. Ebből vélekedésünk szerint, ebből keletkezett az, hogy hatalmasra duzzadt azoknak a száma, akik egyáltalán nem válaszoltak erre a kérdésre. Ez akkor nagy sok hatást jelentett a társam számára, a kutatók számára és az egyházak számára is. A mostani kutatás visszaállította a hagyományos kérdést, a mostani kutatás ugyanúgy kérdez, mint évtizedeken keresztül a háború előtt egészen 1871-ben indult az első népszámlálás. Ugyanazt kérdezi, vallása felekezete, ez mondjuk fontos az összehasonlíthatóság miatt is. Ugyanezt kérdezi, mégis azt láttuk, hogy még plusz 1 millió vagy 1,5 millió nem válaszolt erre a kérdésre. Úgyhogy a mostani állás szerint azt mondhatjuk, hogy bár a kérdés az eredeti intenciójú kérdés, tehát pusztán a tagsági viszonyra kérdez rá, azonban a kitöltők számára feltehetően ez a kérdés nem pusztán tagságot jelent, hanem jelent viszonyt, érzelmet, esetleg elkötelezettséget, és lejelent esetleg a véleményt az illető egyházak magyarországi ténykedéséről. Úgyhogy a legprecízebb szakmai válasz arra, hogy mit jelent a vallása felekezete kérdés a népszámlálási kérdőiben, a legprecízebb szakmai válasz az az, hogy a KSH szándéka szerint tagságot jelent, a válaszolók válaszai alapján valószínűsíthető, hogy ezt is jelenti, és még sok minden mást. A sok minden másra azonban a népszámlálási adatok elemzésével nem tudunk választ adni, ahhoz másfajta kutatásokra van szükség.
Cseréltünk egy mikrofont Máté Tóth András előtt, ez jobban fog szólni, elnézést a technikai hibáért. Mennyiben hibáztatható a kitöltő, a népszámlálási ívre válaszoló, azzal kapcsolatban, hogy ő minek érzi magát, amikor a szülei döntöttek a legtöbb esetben arról, hogy őt valamelyik felekezett tagságába, a szó olyan értelmében, hogy megkeresztelik, bemerítik, elvitték. A bemerítés nem jó példa, mert a baptistáknál ez egy felnőtt döntés, tehát akkor a gyermekkeresztséget gyakorló felekezeteknél. Tehát, hogy vajon nem dönthet-e úgy egy felnőtt ember, hogy bár a szüleim úgy döntöttek, hogy én református, katolikus, evangélikus vagyok, ezt én nem vállalom. Ön szerint kérdezem, az lett volna a helyes magatartás, hogy ha én ezzel nem értek egyet, akkor is, mivel tudom, hogy a szüleim megkereszteltek, ezért bediktálom, mert ez egyszerűen ennyit jelent ez a kérdés.
Igen, hogyha sikerült volna minden kétséget kizáró egyértelműséggel úgy tenni fel a kérdést, vagy a kérdezőbiztosokat úgy felkészíteni, most nagyon sok online kitörtő lett, talán 7 millió, úgyhogy tehát ott nincs lehetőség. Szóval a KSH-nak is, és mindenki másnak, aki számára fontos, hogy a népszámlálási adatok megbízható adatok legyenek, mindenkinek az lett volna a legjobb, hogyha kizárjuk annak a lehetőségét, hogy az illetők elkezdjenek gondolkodni, hogy mit jelent az, hogy vallás a felekezete, hogyha mindenki azt gondolta volna, hogy ez a formális tagságot jelenti, függetlenül mindentől, hittől, magatartástól, gyakorlattól, az lett volna a legjobb.
De akkor lehetne az a jobb kérdés, hogy milyen felekezetűnek keresztelték, mondjuk?
Hát mondjuk nehéz, mert ugye nagyon sokféle vallási közösség van, a keresztség az keresztény, úgyhogy tehát ezt most mi ketten ne találjuk ki, hogy lehetne ezt jobban megkérdezni. Nem is biztos, hogy a formális kérdés megváltoztatása segítene jobban, hanem lehet, hogy más módszerek lennének. Lehetséges, hogy még nagyobb energiát kellene fektetni, nem arra, hogy a minél többen mondják azt, hogy valamelyik közösséghez tartoznak, hanem arra, hogy minél többen értsék, hogy mit kérdezünk. Mert akkor kapnánk még megbízhatóbb adatokat. De azért ne felejtsünk el valamit, azért a népszámlálás az minden magyar állampolgárt érintő projekt. Ebbe valóban mindenki beletartozik. A legkülönbözőbb gondolkodású, életvitelű, műveltségű, iskolázottságú, felfogó képességű magyar állampolgár. Vagyis tehát azt talán így önkritikusan is mondom, hogy az egy illúzió azt gondolni, hogy egy ilyen kérdést, amit talán akár szenzitív kérdésnek is lehet mondani, hogy azt mindenki egyformán fog érteni. Ez szinte teljesen lehetetlen egy ekkora populációnál, mikor 1200 vagy 1500 embert kérdezünk meg, akkor ott a kérdező biztosoknak van ideje jobban elmagyarázni, hogy mire vonatkozik a kérdés. Ott nagyobb biztonsággal mondhatjuk, hogy aki valahogy válaszolt egy kérdésre, az tényleg arra válaszolt, amit kérdezni akartunk, és nem valami másra annak kapcsán. De 9 millió lakosnál ez illúzió. Ezért próbálok úgy fogalmazni, hogy minél nagyobb energiát fektetünk abba, hogy minél többen értsék jól, hogy mit kérdezünk, annál megbízhatóbb adatokat fogunk kapni.
Beszéljünk az adatokról. Trendforduló-e az, amit látunk az adatokból, hogy 50% alá került azoknak a száma, akik, ha mindent összeadunk a keresztény felekezeteken belül, magukat kereszténynek, katolikusnak, reformátusnak és a többi vallják, mert hogy 11 évvel ezelőtt még 54-5% volt, hogyha összeadtuk ez a számokat. Trendforduló ez?
Hogy mit tekintünk trendnek, az a társadalmi gondolkodás, politikai, kulturális közbeszéden múlik. Ahogy mondjuk valaki nem a 43. vagy a 49. születésnapját ünnepli meg nagy dirrel, durral, hanem pont az 50-es, mert az egy kerek szám. Hát ugyanígy az 50% az egy ilyen trend vonalnak tűnik, egy határnak. De statisztikai értelemben nem mondhatjuk ezt, a különbségekről beszélhetünk, de az a statisztikában, hogy valami 50% fölött vagy alatt van, hát ez nem drámai első válaszom. A második válaszom az, hogy azért akkor, amikor egyszer csak kiderül, hogy Magyarországon a bármiféle vallási közösség tagsága, legalábbis a népszámlálási adatok bevallása szerint, szeretném aláhúzni, az összlakosságnak kevesebb, mint a fele, akkor azért ennek kapcsán újra kell talán, vagy újra lehet, vagy sokan úgy érezhetik, hogy újra kell értelmezni azt, hogy Magyarországnak milyen is a vallási, esetleg egyházi, esetleg keresztényi állaga. Hogy miközben sokszor hangsúlyozzuk, hogy egész Európának és köztem Magyarországnak is az egész kulturális berendezkedését, vagy az egész kulturális identitás alapját azért jó részt a kereszténység, az úgynevezett zsidó-keresztény, vagy római zsidó és keresztény hagyomány határozza meg, vagy római zsidó-keresztény és felvilágosodási világmagyarázat, világértelmezés, létértelmezés, akkor most, amikor már azt látjuk, hogy az intézményes oldalon ezeket az értékeket hivatalból őriző intézmények oldalán ilyen mértékben fogy a tagság, akkor el kell gondolkodni, hogy Magyarországra milyen fokon érvényes még az ezekhez a hagyományokhoz való kapcsolódásnak az elevensége, vagy a relevanciája az emberek számára. Úgyhogy nem beszélnék drámai fordulatról, azt mondanám, hogy egy bizonyos trendnek vagyunk a részei, amik Magyarországra is igazak Kelet-Közép-Európa több országára is, ahol 2022-ben közzétették a népszámlálási adatokat. Ott is hasonló trendeket látunk, még akkor is, hogyha kiindulás szintjén más szinten vannak a kezdő adatok, de maga a trendvonal az hasonló, és ezt lehetővé is tette számunkra, hogy egy évvel ezelőtt viszonylag nagy pontossággal sikerült megbecsülnünk, hogy mi lesz a magyarországi népszámlálási adatoknak az eredménye, mert a környező országok, térségünk országainak az adataiból ez valószínűsíthető volt, és sikerült is ezt megfelelő módon kiszámolni.
Már emlékszem, hogy akkor még nem merte itt a beszélgetésünkben megjósolni, hogy 1 millió alá mennek a reformátusok, én akkor ezt kérdeztem öntől, és végül 1 millió alá mentek 940 ezerrel a népszámlálási adatok szerint. De visszatérve, amit ezelőtt mondott, trendforduló el, és ehhez
az
kapcsolom...
Az 1 millióra is ugyanaz érvényes, mint az 50%-ra különben.
Hogy?
Hogy lehet egy ilyen misztikus töltetet adni az 1 milliónak, de az, hogy 1 millió református van, vagy 1 millió 100 ezer, vagy 960 ezer, ez összességében nem jelentős különbség. Arról elgondolkodhatnak a reformátusok és a református egyház illetékesei, hogy jó-e a református egyháznak az, hogyha egyre inkább a kisded, de elkötelezett nyáj irányába alakul, vagy pedig jobb lenne a református egyháznak, hogyha a kultúrprotestantizmus irányába alakulna, vagyis sok református gondolkodású ember kevés egyháztaggal. Ezek olyan tendenciák, amikre lehet nagyon komoly érveket felhozni, hogy lehetséges és akár kívánatos szenáriók is lehetnének. És azért kaptam mindjárt ebbe bele, mert szerintem, ha egyházi vonalon elemezzük az adatokat, akkor elsősorban nem azt a kérdést kell feltenni, hogy hányan vagyunk, vagy hányan maradtunk, hanem azt a kérdést kell feltenni, hogy bárhányan vagyunk, voltak éppen mit akarunk, mi a küldetésünknek az esszenciája, vagy a centruma, és mi az az elképzelés bennünk, hogy hogyan kell, vagy lehet hatékonyan elvégezni a társadalomnak, a közjónak a szolgálatát, amit a keresztény ember minden felekezetben a legjobban akar, mert ez bizonyos értelemben üdvösségkérdés is.
Az interjú végén ígérem, erről is beszélünk még. Zárásként gondoltam ilyen gondolatokat megosztani. Vissza az adatokhoz. Én az 50%-ot azért is kérdeztem, mert a népszámlálási kampányban a Magyar Ateista Társaság, akikre ön is utalt, hát nagyon pezsegtek, hogy minden bizonnyal ilyesmi adatok fognak kijönni, hogy 50% alá megy a magukat kereszténynek vallók. Volt ön szerint pezsgőzés a Magyar Ateista Társaságnál, hogy ez sikerült, és akkor elmondhatják, hogy most már nem keresztény többségű Magyarország statisztikailag?
Hát én mindig nagy örömmel hallom, hogyha bárki Magyarországon pezsgőt bont, úgyhogy tehát az ateista barátaim is remélem, hogy pezsgőztek. Ugyanakkor azt szerintem az ateista társaság is,
hasonlóan a nagyobb vagy kisebb vallási közösségekhez fel kell tegye magának a kérdést, hogy milyen is az az intézményi garancia Magyarországon, amelyik a legnemesebb, leghumánusabb értékeknek a fennmaradását garantálni tudja, hogyha az egyházak befolyása Magyarországon radikálisan csökken. Ugyanis a nagy kérdés az az, hogy hogyan lehet a modern társadalomban igazán nemes értékeket képviselni, hűséggel képviselni, és főleg a következő generációknak áthagyományozni. Ez nem az individuumra testálható feladat, hanem ehhez intézmények kellenek, és minden szociológiai vizsgálat azt mutatja, hogy ott van hithűség, ahol van erős közösség. Ha nincs közösség, nincs intézmény, akkor a hit el fog gyengülni. És a hit továbbadásának az esélye, ha nincs intézményi rendszer, radikálisan le fog csökkenni. És akkor azt kérdezem, hogy mindaz a humanitás potenciál és szolidaritás potenciál, amit a magyar társadalomba az egyházak injektálnak bele a legkülönbözőbb projektjeikkel, és a, ha pusztán nem az evangélium heti fölolvasásával, hogyha ez mind csak csökken, akkor ezek az értékek mitől fognak megmaradni? És hogyha az ateista barátaink azt mondják, hogy az ateista alapú humanitás az, ami garantálni tudja a társadalom magasfokú szolidaritását és a társadalomban való emberhez méltó életet, akkor ő nekik is meg kell jelölniük azt az intézményi hálózatot, amely ezeknek az értékeknek az áthagyományozását és társadalmi stabilizálását garantálják.
Jól értem, hogy arra utal, hogy mondjuk akkor arra bátorítja az ateista társaságot, hogy mondjuk vegyenek át egy iskolát.
Nem, én arra gondolok, hogy ha a keresztény egyházak elmúlnak, akkor legyenek ateista egyházak.
Jó, egyszer erről beszéljünk még, akár úgy, hogy odaültetjük az ön mellett lévő székre az ateista társaság egyik képviselőjét, de most akkor a népszámlási adatokra ugorjunk vissza. Nézzünk számokat konkrétabban. Önnek mit üzennek a számok? A katolikus egyház fogyása számbelileg jóval drámaibbnak tűnik, mint a református. A reformátusoknál egy ilyen 20% körüli csökkenés van, az evangélikusoknál ennél kisebb. Némi növekedés látszik kisebb felekezeteknél, hídgyülekezeténél például. Mit olvas ki? Tehát ha csak azokat nézzük, akik magukat kereszténynek vallották, valláskutatóként mit lát ezekből az adatokból?
Az első állítás, amit szeretnék tenni, hogy bár itt, hogy úgy mondjam, ugyanazon a felületen jelennek meg a különböző vallási közösségek, de minden vallási közösség azért mégis egyedi eset. Tehát lehet esetleg megkísérelni, nagyobb trendekről beszélni, de minden egyháznak megvan a maga mérete, történelme, kulturális beágyazottsága, vezetőinek és tagjainak személyi összetétele, vagyis tehát, ha csökkenésről beszélünk, akkor nem az a igazán jó kérdés, hogy melyik csökkent vagy nőtt jobban, vagy kevésbé, hanem az a jó kérdés, hogy hogyan magyarázható az a bizonyos létszámváltozás, ami valamelyik konkrét vallási közösségnél most az új adatok alapján megfigyelhető lett. Ez csak egy, úgy néz ki, mintha csak ez egy ilyen módszertani szőrszál hasogatás lenne, de egyáltalán nem erről van szó. Hogyha egyszerűen megpróbálok fogalmazni, nem könnyű, mert nagyon sok az árnyalat, és az árnyalatokban van az igazi szakmai izgalom vagy érdekesség. De hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor szerintem annak vagyunk tanúi, hogy a nagy vallási közösségek is, például a református egyház, katolikus egyház, ez a két legnagyobb, azt tapasztalják, hogy a hagyománynak a folyóján való haladás, ami egy magától értetődő, hömpögő kulturális folyamat, ami megy át az évtizedeken, és igazából a konkrét társadalmi körülményektől függetlenül is produkál egy stabil létszámot, hogy ez megtörik. És van egy átalakulás, és az is lehet, hogy úgy van, hogy a református egyháznak ez a radikálisabb átalakulása, ez 91 és 2001 között zajlott le, ezért most már nem vesztettek olyan sokat, mert akiket így mond kellett, hogy elvesztenek, majd mindjárt megmondom miért, azokat már elvesztették egy ütemmel korábban. A katolikusoknál úgy tűnik, hogy igazából most lett a két utolsó népszámlási adat alapján igazán nagy veszteség, és most állt be a katolikus egyháznak a tagsága egy olyan szintre, aminél fel lehet tételezni, hogy ennyi embert a katolikus egyház képes valóban magához kötni, vagy a Jézus Krisztushoz kötni, és képes ellátni azokkal a pasztorális szolgáltatásokkal, vagy más néven üdvjavakkal, amikre ezek az emberek igényt tartanak, és ami alapján egy nemesebb, emelkedettebb, irgalmasabb életet tudnak élni, és fölmutatni a társadalomban. Most ez a nagy hullám, ez ugye a hagyománynak a hulláma, és azt hiszem, hogy az igazi trendforduló vagy fordulat, ami azért lassú, mert ezek nagyon nagy intézmények, de mégis egyértelmű, az a hagyomány alapú kereszténység és a döntés alapú kereszténység közötti átfordulás. Ugyanis hosszú időn keresztül a társadalmi elvárás az volt, hogy az emberek legyenek valamelyik egyháznak tagjai, mint ahogy hosszú ideig az volt, hogy az emberek legyenek, az emberek, akik megszületnek, azok házasságba szülessenek bele, a többi zabi gyerek. És hogyha korábban ez volt a vallásnál is, aki nem volt megkeresztelve, az vallási zabi gyerek volt. Most azonban egyre inkább az a helyzet, hogy már csak azok maradnak az egyházban, akik nem csak meg vannak keresztelve, hanem ott is akarnak maradni. Akik nem sorsszerűen egyháztagok, hanem döntés alapján egyháztagok. Döntés alapján maradtak egyháztagok, illetve döntés alapján lettek egyháztagok. Tudjuk a kutatásainkból, hogy azért a nagyegyházakban is van betérés, nem is kevés. Több betérés van a nagyegyházakban, mint az összes többi kisegyházban, csak a kisegyházakban másféleképpen ünnepelik, és egy kis létszámú egyházban az egybetérő is hatalmas esemény. Egy ilyen nagy-nagy egyházban, mint a református egyház, vagy a katolikus egyház, hát egy fő az Isten előtt egy fő, de az adminisztráció számára hát nem jelent semmit. Bocsánatot kérek, biztos nem így van, de hát gonosz szociológusként ezt mondom. Érdekes nagyon az is, ami engem tulajdonképpen az eddig, ugye nyilván nem néztem át az összes adatot, és nem is tudom, hogy ezt mikorra lehet ezt elvégezni, meg ez nem egy egyemberes játék, de engem azok közül, a létszámadatok közül, amelyekkel egy kicsit foglalkoztam, a Jehova tanúi leptek meg a legjobban, mert a Jehova tanúi körében azt látjuk, hogy volt egy körülbelül 20 ezres létszám, kicsivel több 91-ben, majd 2011-ben ez fölugrott 10 ezerrel, ami hatalmas növekedés, majd pedig most visszaesett. Azt most ezt egyáltalán nem tudom, hogy ezt nem is tudom elképzelni. Nagyon sok Jehova tanúi barátom van, és aktuálisan éppen végzünk is a Jehova tanúi körében egy nagyon komoly átfogó kutatást, de erre egyszerűen nem tudok semmire se gondolni, hogy lehetséges, hogy 10 év alatt egyszer csak plusz 10 ezer Jehova tanúja lesz, 50%-kal megnövekszik, majd pedig a rákövetkező 10 évben 50%-kal meg lecsökken ugyanannak az egyháznak a tagsága. Hát ezt nem tudom felfogni.
Itt nem lehet, hogy a nem válaszoló között mondjuk ott van az a 10 ezer Jehova tanúja, mert hogy arról is érdemes lenne beszélni, hogy miért nem válaszolnak az emberek, de most csak itt maradva, hogy kinek lehet félni valója elmondani, hogy hova tartozik. Mert szerintem egy katolikus, református, evangélikus embernek ma Magyarországon nincs. De talán a Jehovákkal szemben van a társadalomban némi ellenérzés. Nem lehet, hogy ők nem merték bevallani?
Igen, igen, csak hogy a kutatásaink azt mutatják, hogy a Jehova tanúival szembeni ellenérzés az elmúlt 10 évben radikálisan lecsökkent a magyar társadalomban, amiért egyébként maga az egyház is nagyon sokat tett, vagyis tehát azt megérteném, hogy 91-ben csak 20 ezeren voltak, mert sokan voltak, akik nem merték megvallani, ami persze teljesen értelmetlen egy népszámlási kérdőívnél, de mindegy, tudjuk, hogy milyen az, amikor az állam egyszer csak megkérdezi az embert, lásd adóbevallás, nagyon rossz érzés. Tehát azt megértem, hogy utána plusz 10 ezeren azt mondták, hogy hát nincs itt semmi félnivaló, valljuk meg. Na de, aztán hova veszett el most az a 10 ezer? Újra úgy gondolnák, hogy van félnivaló? És akkor mitől? Talán attól lenne félnivaló, hogy Magyarországon a politika elsősorban a nagyegyházakat támogatja, de a magyar politika egyáltalán nem frusztrálja a kisebb egyházi közösségeket, amelyek a magyar kormány politikával szemben nem fogalmaznak meg kritikát. Úgyhogy tehát igazából azért mondom, Nagyon sok felvetést végpörgettem eddig a fejembe, de egyikre se tudtam azt mondani, hogy na, ez talán ez a magyarázat. Úgyhogy alig várom, hogy az egyház vezetőségével tudjak egy kicsikét tárgyalni erről, hát ha ők sejtenek valamit.
Térjünk erre is vissza, itt beírhatjuk a naptárba a következő időpontokat, hogyha végeznek ezzel a kutatással a Jehova tanúival kapcsolatban, az is megérne egy külön beszélgetést, és akkor erre a számra is kitérünk. De ha már szóba hozta a magyar kormányt, a politikát és az egyházak viszonyát, kézenfekvő értelmezésnek tűnik a sajtó cikkeket átolvasva, megszólalókat bogarászva, hogy a nagy arányú csökkenés mögött vajon van-e politikai szándék, tehát hogy aki nem válaszol, az azért nem válaszol, mert ezzel akar odaszúrni a kormánynak. Ez a kérdésem egyik része, hogy erről mit gondol. A másik fele pedig az, hogy hát nehéz nem észrevenni azt, hogy az elmúlt 13 évben a magyarországi egyházak mekkora támogatást kaptak a magyar kormánytól, és itt anyagira is, tehát az épületfelújítások, stb., meg hát programszinten, tehát a kötelező hittanoktatás, a lelkész, anyagi szinten a lelkészeknek különböző pénzbeli juttatások, állami szinten, ami korábban nem volt. Szóval ez az egész nagy csomag, ezt hogy értelmezi?
Nyilván az egyház finanszírozás kérdése mérhetetlenül komplex kérdéskör. Biztos, hogy nem lehet kizárni azt, a magyar társadalomban zajlott a lekérdezés, és a magyar társadalomban van egy nagyon mély politikai megosztottság, és az összes vizsgálat, népszámlálástól független vizsgálat azt mutatja, hogy bizony az állam és az egyház együttműködése a jelenlegi kormánykoalícióval, kormánykoalíció és a nagyegyházak között az párját ritkítóan intenzív, és az egyházak számára jövedelmező. Ugyanakkor én egyáltalán nem mernék nagyon-nagyon határozott véleményt megfogalmazni, se pozitívat, se negatívat arról, hogy hogyan is értékeljük ezt a nagyfokú támogatást. Mert lehet mögötte egyszerűen puszta szavazatvásárlási szándék is, azonban a szavazatokat sokkal kevesebb pénzből is meg lehetne vásárolni, nem lenne feltétlenül muszáj ilyen sok milliárd forintot rákölteni a református vagy a katolikus egyházra, ahhoz, hogy lehessen gondolni arra, hogy az egyház hozni fogja azt a szükséges félmillió szavazatot, ami a biztos kétharmadhoz kell. Tehát ezt lehet gondolni, politikailag nagyon jól hangzik, de azt hiszem ez egy lózunk szintű felvetés. Ugyanis számos pénzt ad az állam az egyházaknak, amelyeknek a haszna rövid távon biztos, hogy nem jelenik meg. Hivatkozási alap szintjén megjelenik, mondhatja nyugodtan a mai kormánypolitika, hogy az egyházaknak jutatott számos iskolát, és ezzel az egyházakat a közoktatásban, a legalább egy kicsit hasonlóan a régmúlthoz, a háború előtti világhoz újra játékossá tette. Lehet ezt mondani, de ez egy retorika, ezt meg lehetne csinálni 10 vagy 15 átadott iskolával is, csak egy kicsikét nagyobb átadási ünnepségeket kellene tartani. Egyszerűen úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy bizonyos értelemben új, nem kommunista alapra próbálja helyezni az oktatási kormányzat a közoktatást. Mint hogyha a kormány politikájában lenne egy ilyen törekvés, egyébként nem csak az oktatásban, hanem ugyanígy a kultúrpolitikában, ugyanígy a gazdaságpolitikában, hogy egy új elitet kell létrehozni, egy olyan elitet, amelynek nem lehet semmi köze a 1950 és 90 közötti elithez. És el tudom képzelni, hogy ez egy olyan politika, amiben van racionalitás. És van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, nekem mindegy, hogy nekem tetszik-e vagy se, de ez egy létező elképzelés, és azonban ez így most a népszámlálási adatokban nem tudjuk, hogy hol jelenik meg. Mert Magyarországon vannak bőven, akiknek ez tetszik. Akkor azok lennének, akik megvallották az egyháztagságot? De a népszámlálási kérdőjében nem volt politikai vagy pártpreferenciára vonatkozó kérdés szerencsére, így aztán egyáltalán nem tudjuk, hogy hol helyezkednek el azok, akiknek tetszik a kormányegyház politikája, akiknek nem tetszik, és hol van az a sokkal nagyobb tömeg, akit egyáltalán nem érdekel. Összességében tehát úgy gondolom, hogy a nem válaszolók körében nagyobb a valószínűsége annak, hogy több kormánykritikus ember találunk, mint a válaszolók körében. Nagyobb a valószínűsége. De az arányokról semmiféle állítást nem lehet tenni a népszámlálási adatok alapján. Természetesen, amikor ezt állítom, akkor mindjárt mosolyognom is kell, mert mindjárt kiderül, hogy ó, milyen naív vagyok én, nincs az a politikus, aki ne tudna bármilyen adatból politikai tőkét kovácsolni, és azt látjuk, hogy Magyarországon egészen kiváló politikusaink vannak, akik tényleg egészen kiváló módon meg tudják oldani azt, hogy akár teljesen ellenkező adatokból is a saját szája ízük szerint kovácsoljanak érvet. És hát ez a politika dolga, nem a politikusokkal van a baj, hanem a társadalomnak az éretlenségével van a baj.
Nekem egészen meglepő vagy megdöbbentő módon viszont most arról, amit mond, a politikusoknak a kommunikációja és az adatokból azt kiolvasni, amit aki akar. Nekem most a nagyegyházak reakciója is eszembe jut a népszámlálás után. A Református Egyház hivatalos közleményében egyenesen annak örülnek, hogy a válaszadók, tehát aki válaszolt a vallási kérdésre, azokon belül arányaiban a 22-es népszámláláson többen vallották magukat reformátusnak, mint 11 évvel korábban. Ez kb. 0,5%-kal több egyébként, megnéztem az adatot, és 2001-hez képest már nem igaz, és hogy ennek örültek. És hogy én találkoztam olyan véleménnyel, aki ezt elolvasta, és azt mondta, hogy milyen jó, akkor a református egyház jó úton jár, miközben 300,000 református eltűnt az adatokból. A katolikus egyház nemzetközi tendenciákra mutat, számadatokról nem beszél, következményekről nem beszél. Az evangélikus egyháznál láttam némi reális önvizsgálatra utaló válaszokat. Szóval, hogy ha már ez itt szóba került, ön mit gondol, hogy az egyházaknak ezekről a reakcióiról, és hogy hogyan kéne most az egyházaknak szembenézni ezekkel a számokkal és folyamatokkal?
Semmiképpen nem akarom tagadni azt, hogy van egyfajta pozitív elfogultság bennem a nagyegyházak iránt, mint a kisegyházak iránt is, de a nagyegyházak iránt egy kicsikét több, mert többet foglalkoztam vele. Ezért azt kell mondjam, hogy azt meg lehet érteni, hogy amikor előjönnek hirtelen az adatok, akkor egy általános, hát senki ne vegye rossz néven, egy kicsit semmit mondó sajtóközleményt adnak ki. Azonban sajnos azt kell mondanom, hogy az egyházakat nem érte válatlanul, hogy körülbelül az adatok hogy fognak kinézni, mert egy héttel korábban az egyházak képviselői számára tájékoztatót tartottak. És nagyon csodálom, hogy ezek a hatalmas nagy egyházak, amelyek tagjai között ott vannak a legkülönbözőbb szakma élvonalbeli képviselői is, hogy nem hívtak össze, vagy eleve nem hívtak össze néhány szakembert, hogy készítsenek elő. Egy hét alatt 5 állásfoglalást elő lehet készíteni, naponta egyet, hogy akkor, amikor megjelennek az adatok, akkor ne csak egy ilyen átfogó, mondjuk elegáns, vagy mondjuk madártávlatból a dolgokra rátekintő és mégis bíztató szöveget mondjanak, hanem mondjanak valami olyat, amit az egyháztagok, hát egyáltalán akiket érdekelnek ezek a nyilatkozatok, de legalább azt látják benne, hogy ez komoly. Hogy legalább azt látják benne, hogy ez nem olyan, mint általában a politikusok nyilatkozatai, hanem ez egy másik nyilatkozat, hogy itt benne van a szövegben az Isten előtti önreflexió kötelezettsége, és egyben felemelő volta. Ezt egy ilyen esetben, amikor az egész nyilvánosság azt fogja sugározni, és látjuk is most már egy-két nap óta, hogy számos sajtótermék azt sugározza, hogy akkora itt a veszteség, hogy mindjárt vége mindennek, egy ekleziális apokalipszis küszöbére értünk az adatok alapján, ez sugárzik a megnyilatkozásokból civil pályán, hát akkor nem lehet egy ilyen bágyatag eleganciával megnyilatkozni, mert az nem teszi megkülönböztethetővé az egyházat, mint intézményt, mondjuk a politikumtól, politikától, mint intézménytől. Tehát, és egyébként nagy fejlődés van a civil szakértelem bevonásában, mert most már nem a nagytiszteletű urak irányítják a templomépítést és a kultúrház építést, hanem építkezési vállalkozók irányítják. Ez előrelépés, ha 50 évre visszanézek, és még más ilyen professzionalizálódást is meg tudok mutatni bármelyik nagyegyházban, de hogy pont ilyen kérdésekben ez miért nincs, azt őszintén szólva egyszerűen nem tudom.
Egy ígéretem volt a beszélgetés közben, hogy visszatérünk arra, és ez lenne a záró kérdés, hogy az egyházaknak mi lehet ebben a helyzetben a célja, hogyan mondhatják el az üzenetüket, és ide, hogy idézzek öntől egy mondatot, amit a Válasz Online-nak írt cikkében ír, mert szerintem ez is ide kapcsolódik, és tulajdonképpen egy kérdést teszt föl, amit nem válaszol meg a cikkben, de tegye meg, hogy az Európa Rádió hallgatóinak megválaszolja. Így szól ez a mondata a cikkéből. A népszámlálási adatok elsősorban azt a kérdést vetik fel, hogy a Magyarországon lakók vallásossága megtalálja-e az egyházakban azt az intézményi közeget és támaszt, amelyre szüksége van mindenkinek, aki hitét a társadalom, szentírási szóval felebarát szolgálatában is érvényesíteni akarja. Megtalálják ezt ön szerint 2022-3 és a következő évek Magyarországán az emberek?
Ellentétes mozgások vannak a nagy egyházakban, de azt hiszem, hogy erősödik a közösségi összetartozás az egyházak közösségeiben. Pontosan azért, mert egyre kevesebben járnak rutinból istentiszteletre, most itt csak a gyakorlókról beszélek. És így, akik oda járnak, azok más típusú közösségbe kerülnek egymással, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel korábban. És számos olyan egyházi projekt van mindkét nagy egyházban, amely kifejezetten közösségépítő projekt. És ezek biztosítják azt, hogy az általam feltett kérdésre igennel is lehet válaszolni. De átalakulásról van szó, ha csak a lelkészekre, presbiterekre, papokra, egyházközségi képviselőkre gondolok, nagyon nagy a szórása, az életkori szórás. Tehát vannak, akik még a kommunizmus idején szocializálódtak, és a modern társadalom viszonyai közötti egyház szervezésre nem áll rá a kezük, és vannak, akiknek meg fogalma sincs, hogy milyen volt a Kádár rendszer, és egész másféle módon viszonyulnak hithez, Istenhez, egyházhoz, stb. Tehát itt van egy nagyon nagy sokféleség, és azt is látom, hogy azért a katolikus egyházról tudok jobban beszélni, hogy például a szerzetes rendek méreható átalakuláson mentek át az elmúlt 20 évben, és nagyon komolyan leszámoltak a népegyházi viszonyokkal, a népegyházi szerepekkel, a magától értődő katolicizmus közegében végzett szolgálatukkal és önértelmezésükkel, és helyette a nem magától értetődő keresztény közegbe keresik meg és találják meg a szolgálatukat. Én egyáltalán nem vagyok szkeptikus, nem azért tettem fel a kérdést, mert a kérdéssel akartam jelezni, hogy én különben nemet válaszolnék, hanem azért tettem fel a kérdést ebben az írásomban, mert szerettem volna azt aláhúzni, hogy erre a kérdésre keresik az egyházak a választ, és egyre inkább kénytelenek lesznek megtalálni, mert nem jó szántukból kezdtek el erről gondolkodni, hanem azért, mert az egzisztenciális fennmaradás rémképe egyre inkább előbukkan, még akkor is, ha az adatok nem ezt indukálják.